kezdeni, ami nem volt benne a tervemben még, amikor ücsörögtem a vonaton. De az a helyzet, hogy amikor szombat iskolára jöttem, akkor kiderült, hogy most, tegnap, jövő héten, nem tudom, tehát nagyon sok testvérnek, testvérnőnek 80 éves szülinapja van. És hát van egy kicsit vidámabb 80 éves szülinapra egy vers az Istennek. Én megmondom őszintén, nem tudtam előhozni a saját pendrive-omról, de van itt egy technikai csoda, és Éva iszonyat munkával elő tudta hozni az ő. Jó, tehát akkor nagyon sok szeretettel küldöm azoknak, akik 80 évesek, ugye tegnap, ha jól tudom, ugye ott hátul, meg még majd lesz, meg stb. A beszélgetés délután lesz, de a nyusziról mindjárt fogok nektek mondani valamit a vers után, jó? Uram, ma lettem 80 éves, túl gyorsan múltak az évek, még oly sokat szeretnék tenni, úgy szeretnék 81 lenni. Pár kis tervem mi még lenne, ha tán több időt igényelne, s egy év nem lenne elegendő, ad, hogy legyek 82. Jó lenne még sokat utazni, újabb helyeket meglátogatni, halálom perce még tán várhat, megérhetném a 83-at. Uram, te látod, gyorsan jönnek a változások. Ha nem sürgős, hogy magadhoz végy, esetleg lehetnék 84. És ahogy a technika halad, sok újat lát ki, élve marad, még oly sok minden ide köthet, úgy örülnék a 85-nek. Az emberiség oly sokat tehet, a világ oly csodás hely lehet, jó annak, aki itt maradhat, nem olyan sok az a 86. Tudom, Uram, sokat kértem, hisz oly szép lehet fenn az égben, s én mégis arról tervezgetek, hogy érjem meg a 87-et. Elfáradok a hosszú úton, el is kések majd sokszor, tudom, tudasd velem, ha meggondoltad, betöltöm-e a 88-at. Addigra már oly sokat láttam, emlékeimet regisztráltam, mi nagy kár lenne, ha elmennék, mielőtt 89 lennék. Már igazán csak egyet kérek, Uram, ne vedd szemtelenségnek. Éveim száma kerek lehet, ha meglátnám a 90-et. S hogyha ezt már megengedted, s ezt a lépést értem megtetted, neked már úgyis egyre megy, könnyen lehetnék 91. Minden szemérmet félreteszek, hogyha még egyet kérdezheted, tudom, ez a kor hajmeresztő, de hadd legyek 92. Úgy megszoktam az életemet, és hát, ha lesz még ki megszeret, ki pótolná elvesztett párom, ha lehetnék 93. Addigra már reszket a kezem, de ha a helyén lesz még az eszem, a magas kortól én nem félek. Megadod a 94-et. Akkorra nincsen szabadalom, számításom megtalálhatom, ha örködsz egészségem felett, akkor lehetnék akár 95 is lett. Manapság már hallani olyat, emberekről is készül másolat. Ezt talán én is megvárhatom. Segíts át a 96-on. Ha meg hirtelen meg nem halok, kis vagyonkámmal rendben vagyok, elég lesz tám még egy évig, kihúzhatnám 97-ig. Hála neked, nagy a családunk, még pár dédunokát is várunk, láthatnám őket? Ugye ezt mondod, ha megadod a 98-at. Sok évet kaptam, nem egy-kettőt, megköszönném a sok esztendőt, és még kérem, tán el sem hiszed, a 99-et. Még egy év. És akkor valóban a népek azt mondhatják rólam, ez aztán igen szép kort élt meg, hisz tegnap előtt volt 100 éves. Uram, az életet te adod. Úgy veszed el, amint akarod. Nem is zavarlak többet téged, ne vedd komolyan, amit kérek, csak beszélgetni akartam véled. No, hát egy kis vidámság még azért belefér, és nagyon-nagyon boldog szülinapot kívánok a 80 éveseknek, akik most voltak, akik most lesznek. Elsoroltátok, hogy most mindenki 80 éves lesz, tehát azért gondoltam, hogy ez még belefér azért talán a gyerek történet előtt. Na, gyerekek, merre? Hátul a nyusziról mondanék nektek egy történetet. Előre jöttök? Bátran. Nyugodtan, gyertek, lehet hozni őket, ha bárki más szeretne még jönni, így van. Gyertek nyugodtan ide. Aki nem tudná, ugye, bár van-e valaki ez egyházban, aki nem tudná, de ha nem tudná, akkor ugye nekem van egy lógófülű törpe nyuszim. És ezzel a nyuszival mindig olyan dolgok történnek, ez igazi nyuszi, ugye, olyan dolgok történnek, ami valamilyen oknál fogva a gyerekeknek is érdekes lehet hitbéli üzenettel kapcsolatban. Hát most olyat fogok elmondani nektek, amire nem vagyok büszke. Ezt őszintén el kell mondanom, de hát tesz az ember butaságot is. Tehát az, hogy valaki itt áll, az nem azt jelenti, hogy nem tesz butaságot. Halljaj, én aztán meg különösen. Ugye én nagyon szeretem a nyuszit, és az volt bennem, hogy hát olyan rossz, hogy ez a nyuszi egész nap egyedül van. És mi lenne akkor, hogyha egy kis szórakozást tudnék neki biztosítani? Mit szeret a nyuszi? A répát szereti, ha eszik. Így van. Hát a füvet is szereti. Beszéltünk, emlékszel, mondtunk valamit, hogy mit szeret még? A salátát meg az almát. A játékot, finomost. Viszont szeret a nyúl ugrálni, ugye? Meg futkározni. Ugrálni és futkározni. Na, én ezt gondoltam, hogy én valami olyat szeretnék a nyuszinak adni, ami mindjárt meg fogod látni. Szóval van nekünk otthon egy nagyon alap kis futógépünk. Felnőttek már sejtik. Feleségem azt mondta, hogy vállók, de utána megbocsájtott. Arra gondoltam, hogy fölteszem a nyulat a futógépre, tehát nem akartam nagyon erősre, hanem tényleg a legminimálisabbra, értitek? És tudjátok, hát hogy az volt a képzeletemben, hogy beindítom, és a nyúl majd fut, és lobognak a fülei, és amit el tudtok képzelni. És hát föltettem a nyulat a futógépre, és elindítottam a futógépet, de tényleg nagyon minimálisan. Annyi eszem volt, bár ezt a feleségem kétségbe vont, hogy egyáltalán aki ilyet talál ki, na mindegy. És képzeljétek el, hogy a nyúl egy meg sem mozdult. Tehát ott ült, és tudod a futógép milyen, tehát hogy az így mozog, és ott az a rész, amin futni kell, az így megy körbe-körbe. És a nyúlra rátettem, a futógépre rátettem a... Nem a futógépet a nyúlra, az nagyon rossz, az még ennél is rosszabb ötlet lett volna. Tehát a futógépre tettem a nyulat, beindítottam, és a nyulat ül döbbenetesen ül, és a végén leesett. De hát azért én nem adom föl, értitek? Elmondtam a nyúlnak, hogy itt most manó futni kéne. Még egyszer föltettem, megint elindítottam, akkor már több esze volt a nyúlnak, mert mielőtt leesett volna, leugrott és elszaladt. És azt mondtam, hogy nem gond, én akkor is jót szeretnék tenni a nyúlnak, mert én nagyon szeretem. És volt a lányomnak egy hullahopp karikája. Nem azt akartam, hogy két lábra áll a nyúl, és nem. Volt egy hullahopp karikája, és az volt a tervem, hogy fogom a bal kezembe a hullahopp karikát, a jobb kezembe a répát, és a nyuszi, ha átugorja a hullahopp karikát, akkor kap egy répát. Ez a cirkuszi nyuszi tulajdonképpen. Egy másodperc, mindjárt csak elmondom, jó, és a végén. És fogtam magam, fölemeltem a hullahopp karikát, és a nyuszinak több esze volt, mint nekem, hasra vetette magát, képzeljétek el, átkúszott a karika alatt, kikapta a döbbent gazdi kezéből a répát, és elrohadt. És akkor én elszomorodtam, mert azt mondtam, hogy ennek a nyuszinak nem lehet jót tenni. És nagyon szomorú lettem, és elmentem fogat mosni. Nem csak akkor mosok fogat, ha szomorú vagyok. Jó? Tehát nehogy gyereké, nehogy ez maradjon meg bennetek a szombatról, hogy a prédikátor bácsi akkor jó, tehát mindig mosunk fogat reggel este, de legjobb a délben és az ebéd után. Na, de akkor elmentem, és a következő történt. Megmutatom nektek, jó? Állok körülbelül ilyen terpezben a fürdőszobában. És mosom nagyon lelkesen a fogat, ahogy kell mosni egy fogat. És bejött a nyuszi, és tudjátok, mit csinál?
Nyolcasokat írtaink a lábam között, rohangált, morrott a boldogságot, a fenekét így dobta jobbra-balra, amikor kanyargott, két lábán élvezte. Élvezte. És akkor rá kellett jönnöm, hogy a dolgok nem úgy szólnak, hogy én mit gondolok, hogy a nyúl mit élvez, hanem hogy neki mi a jó. És ez egy nagyon fontos tanítás volt felém az Istentől. Miért? Mert ha adunk valakinek ajándékot, vagy bármi jót szeretnénk tenni, akár csak segíteni, akkor érdemes azon gondolkozni, hogy a másiknak mi a jó. Tehát ha például anyának szülinapja van, és hazajön, akkor nem biztos, hogy egy zacskó konfettit kell az arcába szórni, hogy utána a következő szülinapjáig egyenként szedegesse ugye a szőnyegből. Át kell gondolni. És ezt azért mondtam el nektek, mert az Isten mindig átgondolja azt, hogy nekünk mi a jó. Ez nagyon fontos. És hogyha netán néha úgy érzitek, hogy valami nem igazán jó, mert elmentünk volna kirándulni, de nem sikerült, mert esik az eső, vagy jó lett volna ide menni, és megbetegsz. Tehát ha úgy érezzük, hogy ez nem jó, soha ne felejtsétek el, hogy az Isten nagyon szeret minket. Csak és kizárólag olyan dolog történhet, ami valamiért jó, csak mi még nem látjuk. És ezért fontos, hogy mindig emlékezzetek rám meg, hogy mekkora butaságot csináltam majdnem a nyuszival. Sőt, meg is csináltam. És hogyha valami rosszabb történik az életetekben, és ez nagyon fontos, akkor ez nem azt jelenti, hogy az Isten elhagy. Van egy ige. Róma 8:28. Mindenhova fölírnám. Felnőtteknek is mondom. Mindenhova. Mert akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Van, hogy nem tudjuk megmagyarázni. Van, hogy képtelenek vagyunk elgondolni, hogy az mit, miért lehet a javamra. De javamra van. És ez az, amit már gyerekkorban is, meg felnőttkorban is tudnunk kell. Oké? Na, ha gondoljátok, és vége mindennek, akkor mutatok nektek friss képeket a nyusziról. Rendítsek? Jó. Jól van. Sziasztok, menjetek nyugodtan a helyetekre. Te valamit nagyon szeretnél mondani. Én látom a szemeden, barátom. Te valamit nagyon szeretnél mondani. Igen? Akkor mondjad, gyere, mondjad csak. Mit szeretnél mondani? Elnézést kérünk, csak valami közlendő van, és ezt mindenképpen szeretném.
Azt szeretném mondani.
Igen. Bátran.
Nagyon jó volt a mese, amikor...
Igen, köszönöm szépen. Igen? Nagyon örülök neki. Türelmes vagy? Nagyon jó. És látom, hogy nem is szeretsz beszélni. Tehát, hogy nincsenek közlendők. Anyára ránézett. Türelmes. Azért az az arc, azt láttátok, ugye? Tehát az, hogy bitang, az nem. Akkor semmit nem mondtam. És mi a neved?
Zétény.
Zétény. Nem egy akármilyen figura vagy, azt kell mondjam, de anya ezt tudja szerintem. Tehát, jó, én maradj szépen ilyen, aki türelmes, nagyon türelmes, és sok gyümölcsöt eszik, ez teljesen rendben van. Jó, és most mi lenne akkor, hogyha most én kapnék egy kis lehetőséget, és elmondok néhány dolgot. Ja, te vagy az anyukája, bocsánat, elnézést, jó, kész. De figyelj, nyugodtan, ha rajzolgat, nyugodtan, ő beszélni fog. Jó. Dönthettek, melyikünk beszéljen. Ez, a ti kezetekbe teszem. Együtt, igen, együtt jók vagyunk, igen. Testvéreim, csúsztunk egyet, igen, vers meg minden. Egy picit csúszhatok. Tehát mondjuk, ha negyedre befejezem, mit lehet mondani, ugye, hogy nem, Laci, elmegyünk. Tehát negyedre befejezem, az még rendben van nektek? Bírni fogjátok? Jó, akkor 17. Rendben van. Jó, testvér, azt hiszitek, viccelek. Háromkor megy a vonat. No, testvéreim, az 1800-as évek Párizsában élt egy fiatalember. Úgy hívták őt, hogy Jean Valjean.
És Jean Valjean nagyon szegény volt. Nem volt akkoriban Franciaországban munka, nagy szegénységben éltek. Ráadásul volt egy nővére, aki özvegy volt, és a nővérének volt két gyereke, és Jean Valjean megpróbált még nekik is segíteni. De eljött egy tél, amikor már nem lehetett ételt szerezni, semmilyen munka nem volt. És éhezett a két gyerek. És akkor Jean Valjean úgy döntött, hogy lop egy vekni kenyeret, hogy legalább legyen mit enni. Elkapták. És hosszú-hosszú évekre gálya rabságra ítélték. Na most gálya rabság, ugye ezt általában nem ismerjük, hogy az milyen, van a börtön, és azt még mondjuk százzal szorozzátok meg, és az a gálya rabság. Évek múlva szabadult. És akkor is szeretett volna becsületesen élni, dolgozni, de nem lehetett, mert nem kapott munkát. Akkoriban Franciaországban volt egy olyan törvény, hogy ha megkérdezik tőled azt, hogy fegyenc vagy-e, akkor kötelező arra válaszolni. És nem csak, hogy munkát nem kapott ezáltal Jean Valjean, hanem mindenhol megverték és kidobták a faluból. Amíg egyszer az egyik megyés püspök beengedte. Beengedte magához, adott neki ételt, adott neki szállást. Jean Valjean évek hosszú sora után volt lehetősége ágyban aludni. De nem tudott aludni. Nem tudott aludni, testvéreim, mert az volt benne, hogy ez így nagyon jó, ami most van. De reggel mi lesz? Reggel folytatódik ugyanaz előről, ugyanúgy a megaláztatások, ugyanúgy a munkahiánya, ugyanúgy a szégyen, ugyanúgy az éhezés. Ezért Jean Valjean hajnalban kiment a püspök konyhájába. Kinyitotta a konyhaszekrényt, kivette a püspök valamennyi ezüst étkészletét, betette egy zsákba, és kereket oldott. Elkapták. Elkapták, és vitték vissza. Ott a püspök előszobájában a két csendőr, előttük térdel, láb- és kézbilincsben Jean Valjean, előtte a kiszóródott, zsákból kiszóródott ezüst étkészlet, és szemben pedig a püspök. Testvéreim, a délelőtt egyik legfontosabb kérdése ma. Mit tesz a püspök? Mit tesz a püspök? Egy ember élete van a kezében. Egy ember élete, mert hogyha ő, ami történik, megtörtént, azt mondja, hogy igen, te elloptad, akkor újra gályarabság, és onnan már ő élve nem fog szabadulni. Mit tesz a püspök? Testvéreim, az a tapasztalatom, hogy bár kifelé mi hangoztatjuk azt, hogy mi az Úr Jézusi szeretetet próbáljuk mások felé vinni és közvetíteni, az a helyzet, hogy a hibázó testvéreink és a hibázó egyéb ismerőseink gyakran csak az irgalmatlan szeretetünkkel találkoznak. Irgalmatlan szeretet. Mit jelenthet ez? Az irgalmatlan szeretet az azt jelenti, testvéreim, hogy tulajdonképpen az Isten törvényének a számon kérése az, ami az életünkben van más emberekhez, és nem a kegyelemnek a bemutatása. Óriási probléma. Azt gondoljuk, hogy nekünk számon kell kérni, nekünk az a feladatunk, hogy kőkeményen, te milyen életet élsz, te mit csinálsz szombaton, te milyen ruhába jársz, milyen zenét hallgatsz, eszel-e húst, én nem tudom, még sorolhatnám. Nem mondjuk, de bennünk van a tüske. És az ember, testvér is, meg más is, érzik azt, hogy mi rosszallással vagyunk feléjük. Testvéreim, a Biblia határozottan mondja, hogy nekünk határozottan kell képviselni az igazságot, de csak és kizárólag a kegyelemmel. Csak és kizárólag szeretettel. Olyan nincsen, hogy az a másik ember csak a kárhoztatást érezze tőlem, mert az nem Krisztusi. Ellen White tökéletesen megfogalmazza azt, hogy a Krisztus kegyelme és Isten törvénye elválaszthatatlan egymástól. Sajnos sokan azért távolodnak el a hittől, mert ezt a számonkérést látják rajtuk. És nem csak azt lehet látni, hogy kevésbé jönnek új emberek a gyülekezetbe, hanem azt is látjuk, hogy a testvérek, akik jönnek, valahol kezdenek távolabb lenni a hittől. nincsenek már olyan közel az Úrhoz. És nem értjük, hogy miért, testvéreim. Pedig nagyon egyszerű. Nem a szeretetet mutatjuk be. Sajnos ez ilyen egyszerű. Egy ilyen speciális szeretet van, amiben inkább a törvénynek, a hagyománynak és mindennek az elvárása van. Csak hogy Jézus nem így tette. Hol van a hitünkből a kegyelem? Hol van a hitünkből a megbocsájtás? Hol van a hitünkből Jézus? Lehet, hogy valami ilyesmi forgott a fejében a püspöknek is. Mi csináljon ott Jean Valjeannal? Mi legyen? Mi az, amit az Isten elvár? Van a törvény. Van a törvénynek szelleme? Ugye a jognál van ilyen törvény és törvény. Mit tegyen? Mi mit tennénk? Mit mondanánk? Ugye azt mondanánk, hogy hát Jean Valjean, látod? Látod? Én beengedtelek. Adtam neked enni, adtam neked éjszakára szállást. És te mit, most nézd meg, mit csináltál. Te megloptál engem. Megérdemled. Megérdemled azt, amit kapsz. Te fegyenc voltál, és fegyenc maradsz. Sokan ezt mondanák. De mit tesz a püspök? A püspök bemegy a konyhába. Kinyitja a szekrényt. Kivesz belőle egy ezüst gyertyatartót. Oda megy Jean Valjeanhoz, és a következő szavakkal adja át neki. Testvérem, ezt itt felejtetted. Pedig mondtam neked, hogy amikor elmész, az ezüst étkészleten kívül a gyertyatartó is a tiéd. Képzelhetitek. Döbben csend a parókián, kelletlenül a csendőrök leveszik Jean Valjeanról a bilincseket, távoznak, Jean Valjean döbbentenül, és akkor odalép a püspök, és azt mondja neki, barátom, ne felejtsd el azt a pillanatot, amit most átéltél. Mert az Isten szervezte így. Vidd el ezt az ezüstöt, és használd fel úgy, hogy méltóan éljél Jézus Krisztushoz, aki téged most szabadsággal ajándékozott meg, bár bűnös vagy. Testvéreim, Jean Valjean eddig a napig az ő lelkében nem volt más, csak gyűlölet és harag az emberek iránt. De ott a püspök előszobájában valami dolog a lelkében kezdett derengeni. Próbálja felfogni, mi történik vele. Meglopott valakit, de ő testvérének hívja. Meglopott valakit, de ő barátjának tartja. Meglopott valakit, és ő Jézus Krisztus nevében szabadságot ad neki. Ki az a Jézus? Ki az a Jézus? Jean Valjean szeméből patakzik a könny. A meg nem érdemelt szabadság. A meg nem érdemelt kegyelem könny, és ott akkor az előszobában szövetséget köt az Úrral. De nem keresztség, nem, felejtsétek el. Itt bent a szívében. Megélte azt, hogy milyen megszabadulni. És élete végéig sok nehézségen kellett keresztül mennie, de az ígéretét megtartotta. Szép történet? Szép. De nem igaz. Nem igaz. Ez a 19. század egyik leghíresebb, legmonumentálisabb művének, Victor Hugo Nyomorultak című művének a legfontosabb pillanata. Az, amikor Jean Valjean megéli a bűnét, megérti, hogy mit tett érte Jézus, megéli azt, hogy meghalt volna akkor, hogyha a püspök nem azt teszi, amit tesz, és az élete megváltozik. Testvéreim, mi megéltük ezt már? Ezt komolyan kérdezem. Tehát nem azt kérdezem, hogy tudjuk-e azt, hogy az Úr mit tett értünk. Azt tudjuk, tökélet elméletben, meg tudásban nagyon a toppon vagyunk mi adventisták. Nem ezt sőt, még nem is azt kérdezem, hogy bocsánatot szoktunk-e őszintén kérni az Istentől. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian esténként őszintén kérünk bocsánatot. És bennünk van, hogy jaj, megint. Nem ezt kérdezem. Azt kérdezem, testvéreim, hogy megéltük-e már azt egy bűnünk után, hogyha Jézus nem áldozza föl az életét, értem, akkor meghaltam. Megéltük-e már? Ez két külön liga. Ez két külön liga. Testvéreim, Jean Valjean megélte. Megélte. Mi még nem tudom, hogy megéltük-e. Ezt most komolyan kérdezem. Mert azért van az, hogy a törvényt kérjük számon másokon. És nem Jézus szeretetét, a kegyelmét mutatjuk be. Mert lehet, hogy mi magunk sem éltük még át igazán, hogy mi lett volna, ha Jézus nem hal meg értem. És Jean Valjean-nál ez egyetlen egy emberen múlott. Az Istenen kívül. Egy emberen. A püspökön. Éppen ezért a mai délelőtt másik nagy kérdése az, hogy egy fecske csinálhat-e nyarat. Egy fecske csinálhat-e nyarat, testvéreim? Tudom, most lehet, hogy azt mondjátok, hogy ó, de jó is lenne, Laci. De jó is lenne. 1000 éve adventista vagyok. Tényleg belülről az a vágyam, hogy minél több embert a hithez juttassak, vegyessek az Isten kegyelméből. Hogy tényleg lehetőség legyen arra, hogy fecske legyek az Isten kezébe, és nyarat tudjak vinni az emberekhez. De itt vagyok 1000 éve, és nem igazán sikerült. Meg kell néznem magamat, és ha őszintén megnézem, akkor valamiért nem tudok embereket az Úr kegyelméből, az Úr vezetésével Istenhez vinni. Ez a nagy kérdés. Testvéreim, ez így van. Mi nagyon-nagyon mély hittel és szeretettel, lehet, hogy évek óta sok mindent teszünk barátkozókért, családtagokért, munkahelyen, munkatársakért, testvérekért. Nagyon fontos, mert attól, hogy valaki megkeresztelkedett, az meg nem jelenti azt, hogy ő közel van biztos az Úrhoz. Tehát sokat teszünk, és mi az, amit tapasztalunk? Az, hogy néha úgy érezzük, mintha hiába csinálnánk. Testvéreim, ez olyan ez a probléma, mint egy háromlábú asztal. Ha mind a három lábból csak egyet kirúgok, akkor az egész összedől. Nézzétek csak meg! Mi el vagyunk keseredve, és nagyon sokszor hallom testvérektől, hogy Laci, én tulajdonképpen hiába foglalom a helyet. Én semmit, senkit nem tudtam az Úrhoz vinni, stb. És azt veszem észre, hogy egyre több testvérnél kialakult egyfajta missziós depresszió, ha szabad így fogalmaznom. És vannak olyanok, akiket ez távolít el az Istentől, mert úgy gondolják, hogy ők ezáltal nem éppen olyan életet élnek, amit az Úr elvár. Testvérem, miért gondolhatjuk ezt így? Azért, mert csak azt látjuk az Isten nagy kirakósából, ami az orrunk előtt van. De ha egy picit hátrébb lépnénk, csak egy picit, akkor látnánk, mint az agyba, tudjátok, hogy szokták mutatni, hogy ott vannak azok az idegek, és látnánk azt, hogy mindaz, amit mi teszünk, az mások felé. Hol és mikor fog Isten áldásával, a lélek által megtörténni, beérni, de ezt nem látjuk. Nekünk nem azzal kéne foglalkoznunk, testvéreim, hogy hány embert viszünk az Istenhez, hanem dolgoznunk kell. Dolgoznunk kell. Az Úr által. A 19. században élt Missouri államban, ez innentől kezdve megtörtént dolgok, jó? Tehát ezeket az élet írta, nem Victor Hugo. A Missouri államban van egy Alton város, és az Alton városában élt egy presbiteriánus lelkész, Elijah Lovejoy. És ott hagyta a szószéket azért, mert számára elviselhetetlen volt az, hogy ott még mindig zajlik a rabszolgakereskedelem. És amikor egy rabszolgát az óra előtt lincseltek meg, egy szökött rabszolgát, akkor dörgedelmes levelet jelentetett meg a St. Louis Observerbe, és utána halálos fenyegetéseket kapott. És akkor 1837. november 2-án az újságban ezt a hitvallást tette Elijah Lovejoy. Tévedtek! Ha azt hiszitek, hogy meg tudtok akadályozni abban, hogy a mondani valómat nyilvánosságra hozzam, jobban félek Istentől, mint emberektől. Ha szeretnétek, porrázúzhattok, de akkor a kötelességem teljesítése közben halok meg. A cikk megjelenését követően 4 nappal a város köztiszteletben álló emberei, nem a csűrhe, a köztiszteletben álló emberei megrohamozták Elijah nyomdáját, és agyonverték. 35 éves volt. A kérdés az, hogy Elijah fecske volt-e. Nehéz válaszolni rá. Nehéz, mert rövid távon nem. Mert az egyik gyilkosát választották meg a következő évben Altonváros polgármesterének. Hát most még ilyen idők jártak. Viszont az ő meglincselését távolról tanúként figyelte egy 28 éves fiatalember, aki ott, aznap este döntött el, hogy politikai pályára lép, mert azt mondta, és arra döbbent akkor rá, hogy valamit tennie kell a rabszolgaság eltörléséért. 10 év múlva beválasztották Illinois állam szenátusába, és 1861-ben ő lett az Egyesült Államok elnöke. Abraham Lincoln, akihez a nevé, akinek a nevéhez fűződik, rabszolgaság eltörlése. Na, akkor fussunk neki még egyszer ennek a kérdésnek. Elijah Lovejoy fecske volt? Hát persze, hogy fecske volt. Hogy ne lett volna fecske? Egy csodálatos fecske volt az Isten kezébe. De tény, hogy Elijah ezt nem tudta. Nem tudta, hogy az élete és a halála az fecskeség lesz-e. Ő egy dologgal foglalkozott, hogy az Istent mutassa be. És nem azon gondolkozott, hogy majd akkor mi történik azzal, amit ő bemutat. Akár él, akár meghal. Testvéreim, emberek milliói haltak meg úgy, hogy nem tudták azt, hogy azt, amit ők csinálnak, annak lesz-e hatása az evangélium hirdetésében. Emberek milliói, István, Jakab, az ős keresztények, a hugenották, a valdensek, a korai reformátorok mind-mind úgy haltak meg, hogy nem tudták azt, hogy lesz ennek hatása. Egy dolgot tudtak tenni. Bíztak. Bíztak abban, ami az igébe van, hogy Jézus a ma napra elkészíti az embereket. Ez a lényeg, testvéreim. Nekünk dolgoznunk kell a lélek által, és hinni abban, hogy az Isten ezt a nagy kirakóst a kezében tartja. Ne azzal foglalkozzunk, hogy hány embert viszünk az ateizmusból a keresztélő medencéig. Ne ezzel foglalkozzunk. Ez nem lehet büszkeségi kérdés. Nekünk szolgálnunk kell. Viszont ott a második lába az asztalnak. Ha azt látom, hogy abszolút nem sikerül semmi, akkor föl kell tennem a kérdést, hogy biztos, hogy jó úton járok. Múltkor hallottam egy imát. Egy végtelenül kedves, mélyen hívő testvérnő imádkozta. Uram, segíts abban, hogy kiegészíted azt a tevékenységemet, azt a misszió munkámat, amit csinálok, hogy minél több ember az igazsághoz jusson. Gyönyörű ima, de biblikus. Te egészítsd ki az én munkámat. Testvéreim, nagyon fontos, mi egészítjük ki az Isten munkáját. Az a legnagyobb probléma, hogy mindent mi akarunk csinálni. Mi akarunk magot vetni. Mi akarunk locsolni, mi akarunk szárba szökkenteni, mi akarunk virágba borítani, és igen, igen, mi akarnánk még aratni is, ha nem lenne ciki, mert azt tudjuk, hogy az már tényleg Jézus feladata. Mindent mi akarunk csinálni. És éppen ezért csupa jó szándékból gátoljuk az Istent abban, hogy embereket tudjon megtérésre vinni. Testvéreim, hagyjunk valamit az Istenre is. Komolyan, kérem, hagyjunk valamit az Istenre. Ha én most megkérdezném tőletek, hogy ki tud megtérést adni, akkor mindenki teljes hittel mit mondana? Csak az Isten. És mégis. Mégis mindent mi akarunk csinálni, pedig megtérést nem tudunk adni. Testvéreim, nekünk három feladatunk van. Magot vetni. Gyakorlatban magot vetni. Nem elméletben. Gyakorlatban magot vetni. Imádkozni az emberért. És ott lenni. Hogyha szüksége van valamire, akkor ott legyünk. De nem mi akarjuk megtéríteni az embereket. Ez nem megy. Nekünk az a feladatunk, hogy gyakorlatban magot vessünk, mint ami a püspöknél volt. Értitek? Amikor történik valami, ami megdöbbenti azt a másik ember, hogy hoppá, itt valami más történik. Hogy ne a számon kérő lelkületet érezze. előre elnézést kérek a rettenetes szójátékért, de a legjobb magvetés, ha nincs megvetés. Ez az igazság. Ez az igazság. Néha elég ennyi. Carl Wallace Georgia államban élt, az USA-ban, és van egy kis büféje. És áprilisban betörtek a büfébe, és ellopták a pénzkazettából a pénzt. És ő, mivel lefotózta, tehát megvolt a biztonsági kamerán a fotó, ezért betette a Facebookra a fotót. A rablónak a fotóját. De nem azért, hogy segítse a rendőrséget. A fotó mellé megjelentette a privát telefonszámát, és azt írta oda, hogy ő biztos abban, hogy ennek az embernek most anyagi problémái vannak, és azért törve hozzá. Ha jelentkezik, felfogadja oda, és munkát ad neki. És amikor ezen a döbbeneten az újságírók rákérdeztek, elmondta, hogy ő húsvétkor, mert ugye ez húsvét táján volt, ő rádöbbent arra, hogy ő hogy akar ítélkezni. Hogyan? Hogyan lenne neki joga arra, hogy ítélkezzen, amikor ő is bűnös? És rádöbbent arra, hogy először segítenem kell. És utána már lehet beszélni a hitről. Akkor már lehet. Ugye én Kerakból jöttem, nem egyedül itt a gyülekezetben, és a Kerakban, ugye 2015-ben volt a csatlakozás, és a Kerakban én először egy prédikációt vidéken hallottam. Egy úrvacsorán voltam, és ott hallottam először Isten tiszteletet. Egervári Oszkárnak hívták azt, aki tartotta. Azért gondolom sokan ismeritek Oszi bácsit, és következő héten már ott voltam Zugligetbe. És azt láttam, hogy az emberek ott énekelnek ilyen könyvekből, és ott volt Oszi bácsi is. És oda mentem hozzá, és megkérdeztem tőle, hogy hol lehet ilyet venni. És tudjátok, mit csinált? Fogta az énekes könyvét, és azt mondta nekem, hogy itt van Laci. Na most az nem egy ilyen énekes könyv volt. Az egy vékony énekes könyv volt, amiből látszott, hogy szerintem a 20. század közepén adták ki, rongyosra volt, már benne bele voltak karikázva a különböző énekek, bizonyára ezer és ezer emléke fűződött hozzá, és fogta magát és odaadta nekem az ő saját énekeskönyvét. Ilyen vékony. Nem hoztam el, mert azóta ezt úgy őrzöm, mint egy gyerekét, már bocsánat. Ilyen vékony. Ha általában mondjuk, ha nem én választok a szolgálatnál éneket, hanem az óravezető, akkor van, hogy nem tudok belőle énekelni, ha netán elviszem mégis, mert nem tudom, tehát 300 fölött ott nincsenek. Bizonyára láttatok már ilyet, nagyon régi. És odaadja nekem. És ott álltam, hogy hova kerültem? Hát másodszor lát az életében. Hát lehet, hogy az életben többet nem lát engem, és odaadja azt az énekes könyvet, amit még mielőtt felszentelték ezer éve, már előtte fiatal korában használt. Hova kerültem? Testvéreim, nem. Nem az történt, hogy Oszi bácsi leültetett és elkezdett a szombatról beszélni, meg a hármas angyali üzenetről, meg arról, hogy szentély tana. Nem. Cselekedte a szeretetet. Értitek? És ezzel megvett kilóra. És utána már beszélhetett nekem ezekről mind, mert már hitele volt az én szememben. Ez a lényeg. Először cselekednünk kell. A hármas angyali üzenet hirdetése fontos a mi számunkra? Tessék bátran bólogatni, ez nem becsapós kérdés. Hogyne? Hát azért vagyunk elhívva, hogy azt az embereknek közvetítjük, de nem azzal kell kezdeni, hanem azzal, hogy segítek. Ez a lényeg. És ha segítek, akkor onnan már lehet beszélni erről. Testvéreim, nagyon fontos egy dolog. Az, hogy egy fecske csinálhat-e nyarat gondolatban. Mi a nyár? Mi a nyár? Mi az, amit én csinálni szeretnék, mint fecske? Ha számomra a nyár az, hogy tényleg az ateizmusból elviszem egy az egybe az embert a keresztelő medencéig, akkor nem leszek soha fecske. Akkor azt fogom mondani, hogy egy fecske nem csinálhat nyarat. Mert ilyen nincs, mert megtérést az Úr ad. De ha ez nekem azt jelenti, anyám, hogy én gyakorlatba bemutatom a szeretetet, és utána imádkozom, és ott vagyok, de engedem, hogy az Úr dolgozzon benne, na akkor látni fogom, hogy mit jelent a csoda. Ez így van, testvéreim. Ebbe a pillanatban nyilván belép a képbe a harmadik láb, a legborzasztóbb láb. Hányszor van az, testvéreim, hogy mi döntünk emberekről? Hogy mi döntünk arról, hogy szerintünk valaki meg fog-e még térni, vagy sem? Hányszor hallom ezt testvértől, hogy itt van ez XY testvér, aki már nem tudom hány éve, 30 éve keresztelkezett, adventista, de hát még mindig ezt csinálja, azt csinálja, amazt csinálja, hát ebből már nem lesz keresztény, inkább foglalkozunk mással. Hányszor hallom ezt? Hányszor hallom azt, hogy én a családtagomért mennyit és mennyit dolgozom, már úgy, hogy hitrejutásában, és még mindig távol vannak, belőlük nem lesz már keresztény, inkább másokkal kell foglalkozni. Ez borzasztó. Borzasztó. Hogy játszhatunk Istent? Hogy játszhatunk Istent? Hogy dönthetem én azt, hogy valakit az Úr el fog-e hívni? Emlékeztek, amikor legelőször voltam, beszéltem nektek a zsidóságomról, még talán emlékeztek. Én nálamról nagyon-nagyon kevés ember indult nagyon messzebbről, és mégis. Ha eldöntöm ezt emberként, az azt jelenti, testvéreim, mintha a fecske akarna dönteni arról, hogy ki méltó a nyár áldásait élvezni. Hát ilyet nem lehet csinálni. Félelmetes ilyen szempontból. Hallottatok már a Manson bandáról? A Manson banda az az Egyesült Államok történetében a legbrutálisabb gyilkosságokat elvégző bandája volt. A 60-as évek végén működtek, utána elkapták az egész társaságot, és lecsukták őket. Azóta is börtönben van mindegyik, aki még nem halt meg. És ebben a Mansonnak a helyettese, a második legkeményebb ember, őt úgy hívták, hogy Tex Watson. Tex Watsont, amikor elkapták, akkor megvizsgálták a pszichiáterek. És azt mondták, hogy ők ilyet még tulajdonképpen nem láttak. Mert hogy azt írták rá, hogy emberségnek, erkölcsi és lelki felelősségnek nyoma sincs benne. Tehát az a tipikus ember, aki gyilkol, de semmi, tehát semmi érzés nem volt. Először úgy volt, hogy halálra ítélik, de utána életfogytiglant kapott. És évekig nem volt semmi változás, és egy napon Tex kapott egy Bibliát ajándékba. És onnantól kezdve elindult egy változás. Arról beszéltek a pszichiáterek, tehát nyilván nehéz, tehát sok embert át lehet verni azzal, ugye, hogy börtönben hívő emberré vagy. A pszichiátereket, nyilván a börtön pszichiátereket nem lehet, mert azok azért egy kicsit jobban ismerik ezeket a dolgokat. És nagyon érdekes, hogy kezdett kialakulni az erkölcsi gondolkodása, és lelkiismeret furdalást kezdett érezni a gyilkosságok miatt. Azt írta Tex Watson, a legnagyobb, de egyben legfájdalmasabb ajándék, amit Isten adott, hogy megértette, mi is történt a gyilkosságok éjszakáján. Hónapok Biblia olvasása után a következőt mondja. Felfedeztem, hogy még olyan borzalmas gyilkosságokért is, amit elkövettem, már megfizették a váltságot. Látni kezdtem Isten halált és romlást legyőző szeretetének erejét, amely meggyógyít. Testvéreim, az elmúlt 50 év során 17 alkalommal adott be szabadulási kérelmet Tex Watson. Mind a 17-et elutasították, tehát várhatóan a most 75 éves ember a börtönben fog meghalni. És most figyeljetek! A börtön lelkésze a következőt mondja. Távolról felismerem a börtönvallásosságot, tehát ez, amiről beszéltem, hogy börtönben, ami nem biztos, hogy őszinte, tehát távolról felismerem a börtönvallásosságot, ám Tex esete nem ilyen. Hallottam prédikálni, láttam, ahogy segíti a szükségben lévő rabokat, így bátran kijelenthetem, hogy Tex a teljes lelki forradalom példája, ami kizárólag a Szent Lélek által jöhet létre. Na erre képes a Szent Lélek. És mi meg arra vagyunk képesek, hogy azt mondjuk, hogy valaki már olyan állapotban van lelkileg, hogy ő nem tud megtérni. A családom tagjai, ők nagyon távol tartják magukat a hittől, de nagyon keményen. És ezt keményen is mondják el nekem. A fiam azt mondta, hogy lúzer vagyok. Ő 22 éves. Lúzer vagyok, mert hogy olyan helyre fizetek pénzt, meg olyannak fizetek, akit nem is látok, és hogy én szombat az tulajdonképpen csak hátráltat engem az életben, és még stb. Stb. Én egy lúzer vagyok. Azt nagy nehezen elfogadták, hogy a fizetésem után tizedet fizetek, de amikor egyszer egy nagyobb tized fizetés volt, akkor azt mondta nekem a két gyerekem, felnőtt mind a kettő, hogy nagyon csalódtak bennem. Hogy a családnak a pénzének egy részét engedtem, hogy kifoljon a családból. És azt mondták, hogy azért jó, hogy ezt tettem, mert így legalább látják, hogy milyenek nem akarnak lenni az életükben. Nyilván nem öröm apának ilyet hallani, de mit tegyek? Ugye, mit tegyek? Jézus egymilliószor többet viselt el értem. Ez ahhoz képest nudli, már elnézést, ha így fogalmazok. Mit tegyek? Testvéreim, mondjak le róluk? Komolyan kérdezem, mert nagyon sokszor ezt hallom, ezt a harmadik lábat, ezt a rettenetes lábat hallom testvérektől. Mondjak le róluk? Mondjak le? Mondjam azt, testvéreim, amit mástól hallok, hogy aki így ellenáll az Úrnak, abból már sosem lesz keresztény. Jogom van ebben dönteni? Jogom van feladni? Jogom van a halálba taszítani azokat az embereket, akiket az Isten az én szívemre helyezett? Vigyázzunk, ez nem csak a családnál van így. Ha a gyülekezetben azért távolodik el egy ember a hittől, mert nem ültem mellé, amikor egyedül ült. Nem beszélgettem vele, amikor láttam, hogy problémái vannak. Nem hívtam föl, amikor két hete már nincs itt, stb. Stb. Az az én felelősségem is. Őt is a szívemre helyezte. Szóval jogom van dönteni az emberekről. Jogunk van. Testvéreim, innen üzenem mindenkinek, akik már régóta szeretnék, hogy ismerőseik, családtagjaik, barátaik vagy megtérjenek, vagy ha már megtérnek, akkor ismét olyan hittel közeledjenek az Úrhoz, ha már keresztények, ahogy az Isten szereti, innen üzenem. Sosem adjuk fel. Sosem. Sosem. Nem adhatjuk fel. Testvéreim, ha Tex Watsont, a többszörös gyilkos Tex Watsont az Isten el tudta érni. Hogyha a keresztényeket fanatikusan üldöző Saulból az Isten Pál apostol tudott varázsolni. Ha a legborzasztóbb ószövetségi királyból, Manasséból, igaz, hogy 50 év alatt, de az Isten egy megtért király tudott változtatni. Ha az Istennel kőkeményen szemben álló ateista, Balázs Laci is meg tudott térni az Isten kegyelméből, akkor mi hogy gondolunk arra, hogy van az Istennek lehetetlen? Hogy merünk erre gondolni? Megint ugyanott tartunk, testvéreim. Nekünk nem ilyennel kell foglalkozni. Nekünk dolgoznunk kell. Ez a mi feladatunk. Nekünk evangelizálni kell. Nekünk a gyakorlatban kell megmutatni a hitet, és nem gondolkozni ilyen dolgokon. Mert az Isten nem ezt várja tőlünk. Tudom, hogy 3 perccel vagy 4 perccel a prédikáció vége előtt fura kezdőigét mondani. De ez egy kicsit fura prédikáció is volt. De itt van a kezdő ige, mert ugye ott van Keresztelő János. Gondoljatok bele. Keresztelő János képes volt kimondani azt János 1.23-ban, én kiáltó szó vagyok a pusztában, engedjétek az Úrnak útját. Keresztelő János ki tudta azt mondani, hogy figyeljetek, nem én vagyok a Krisztus. Én csak oda szeretném vezetni az embereket hozzá. Értitek? Pedig ha valaki, akkor ő lehetett volna ön itt, nem? Hát, hogy ne lehetett volna? Profécia szól róla. A megváltónak a rokona. Hát ha valaki, akkor ő mondhatta volna, hogy na akkor én majd. De nem. Nem, mert ő megértette azt, hogy mi az ő feladata. Nem akart többet, nem akart más tenni. Csak dolgozni és csinálni. És nézzétek meg, hogy kőkeményen beszélt az emberekkel. Kőkeményen. Tehát ez nem azt jelenti, amit én mondok, hogy jaj, meg kell hunyászkodni, meg nem képviselni a Bibliát. Szó sincs róla. Hát miket mondott neki? Olvassátok el, hogy miket mondott ott az embereknek. Hát félelmetes dolgokat mondott nekik. És mégis. Mit mondtak neki utána azok az emberek? Elmentek? Nem. Jó, a farizeusok elmentek, de a többiek mit mondtak? Azt mondták neki, hogy mit kell tennünk, hogy üdvözüljünk. Mondjad meg, mit kell tennünk, és megmondta, hogy ti ne akarjatok több pénzt, ti ne akarjatok rabolni, elégedjetek meg a zsoldotokkal. Tanította az embereket, megtett mindent, és elfogadta, hogy nem neki kell megtérést adnia, mert azt az Isten fogja adni. Ha mi ezt elfogadnánk, akkor higgyétek el, hogy csodákat látnánk. És még csak annyit hagy mondjak nektek, hogy ehhez ismernem kell magamat. Ott van a Laodicea üzenet. Tudom, fölébresztenek minket, hátulról is el tudjuk mondani előre. Ott van az a két szó, ami a legfontosabb, amivel ritkán foglalkozunk. Nem tudod, hogy te vagy a vaka, nyavajás a mezítelen. Azt kívülről tudjuk, hogy mit jelent a vaka, nyavajás és a mezítelen, de nem ez a nem tudod. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy magadat vered át. Balázs Laci, te azt hiszed magadról, hogy te olyan szeretettel vagy mások iránt, olyan gyakorlati szeretettel, ami tényleg az Istenhez fogja fűzni az embereket, de nem tudod, hogy átvered magadat. Nem tudod, hogy te nyavajás vak és mezítelen vagy. Testvérem, ez a mi drámánk. Laodicea nem csak azért dráma, mert ilyen vagy olyan vagy, hanem azért, mert nem tudod. Még nem is tudod. Ha nem tudom, akkor hogy fogok tudni kérni segítséget? Azt tudom, hogy a mellettem ülő az, aztán mezítelen nyavajás. Bocsánat. De értitek? De az, hogy én azt nem tudom. Nem vagyok rossz indulatú, csak nem tudom. Vagy például ott van a Máté 7.22, nagyon híres, emlékeztek? Hányszor mondjuk? Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben tettünk, tudjátok. Stb. És azt mondom nekik, távozzatok ki, donoszerők, nem ismerlek titeket. Ugyanezt csináljuk mi is, csak nem mondjuk. Ugyanezt? Uram, hát 1000 éve dolgozom a gyülekezetért. A szívemet kiteszem. Tényleg. Hát képviselem a hitet, a fejükre koppintok, amikor olyan zenét hallgatnak. Ott állok és nézem, hogy milyen ruhákba jönnek. Téged mutatlak be, kemény vagyok, Uram, és határozott. A kezeimmel, a két kezemmel építettem a gyülekezetet, ilyeneket szoktam hallgatni. Hát ki más, ha nem én? Hát ki lenne végre presbiter, ha nem én? És csodálkozunk. Nem ismertelek téged. Távozzál tőlem. Csodálkozunk, mert nem értjük meg azt, hogy a kegyelmet is be kéne már mutatni, és a szeretetet, nem az, hogy mi milyen kemény adventisták vagyunk, és irgumburgum aztán. Hol van a szeretet? Hol van a szeretet? Ez a lényeg, testvéreim. A hitelveink hirdetésének és másoktól való számonkérésének együtt kellene végre munkálkodni a szeretetünkkel. Szóval, végül is, zárásul így van ez a három láb. Mi volt ez a három láb? Az első láb ugye az volt, hogy ne akarjunk mindent mit csinálni. Ugye? Hogy hagyjunk az Úrra is valamit. Hogy tényleg ne figyeljünk. Higgyük már el, hogy csodát fog tenni. Testvérem, azt nem ígérem, hogy ezt megérjük. Ez nagyon fontos. Örülnék neki, ha a gyerekeim hívők lennének? Hát hogy nem. De nem ez a lényeg. A lényeg, hogy ott lehessünk együtt. Gyönyörű lenne, ha egyszer eljöhetnék ide hozzátok velük. De hinnem kell az Istenben, abban, hogy kézben tartja azt a nagy puzzle-t. Ez a nagyon fontos dolog. A másik ez, hogy ne akarjak mindent én csinálni, és a harmadik pedig igen az, hogy ne akarjam én eldönteni, hogy ki méltó arra, hogy fecskének tudjunk neki. Testvéreim, zárásul Jézus egy dolgot kér. Egy dolgot kérdez tőlem. Akarok-e fecske lenni? Ezt az egy dolgot kérdezi. Ezt kérdezi, akarok-e fecske lenni? Egyénileg is, de akarok-e a szombathelyi, a csepregi fecskék csapatának része lenni? Akarok-e eszközként lenni az ő kezébe, hogy más emberek életében nyár legyen? Hogy megismerjék őt? Hogy végre valahára mindenhol, mindenkinek az életében nyár legyen? Mert ez a fecskék elhívása. Ugyanis ha igazi fecskék vagyunk, akkor az Isten segítségével nyarat kell hoznunk. Különben nem vagyunk igazi fecskék. Amen.
Hát nehéz megszólalni most egy kicsit ezek után, a gondolatok után. Záró énekünk a 187-es ének első, második verszaka, és az imó után pedig a harmadik verszaka.
Tisztít vére, lelke vezet, tudom és érzem, nagyon szeret. Megváltok engem,
drága jó Istenünk, boldogan dicsérünk téged, köszönjük az életet, köszönjük azt, hogy annak ellenére, hogy oly sokszor áthágjuk a törvényedet, neked még mindig az a vágyad, hogy ott lehessünk veled az örök életben. Urunk, olyan jó, hogy te vagy nekünk, olyan jó, hogy ilyen Istenünk van, és annyira köszönjük, Urunk, hogy eszközként szeretnél minket felhasználni arra, hogy más emberek megismerjenek téged. De bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor úgy viselkedünk, hogy nem úgy ismernek téged, ahogy azt kellene. Bocsásd meg, Istenünk, hogy oly sokszor törvényeskedünk. Bocsásd meg, hogy mi akarjuk meghatározni, hogy emberek hogyan éljenek. Bocsásd meg, Urunk, hogy ítélkezünk. Bocsásd meg azt, hogy nem a szeretet van legelől, amivel az emberek felé fordulunk, hanem az, amit elvárunk tőlük. Bocsásd meg, mert Jézus is határozott volt. Ő is nagyon egyértelműen beszélt a farizeusokkal, másokkal is, de Jézusnál mindig a megmentő szeretet volt. Mindig az a szeretet volt, amely a kegyelmet mutatta be. Urunk, segíts, hogy ebben is példa lehessen. a mi életünkben a megváltónk. Urunk, kérünk, légy a testvérekkel. Egyre több testvérről halljuk, hogy beteg. Egyre több testvérről halljuk azt, hogy lélegeztetőgépen van. Sajnos sokan meghalnak. Urunk, kérünk, nagyon kérünk, légy a testvérekkel. Adj erőt, hitet nekik. Légy a hozzátartozókkal. Őket is erősítsd meg. Istenünk, mindig is nagyon nagy szükségünk volt a te közelségedre. Most még inkább. Adj erőt, adj hitet, és erősíts meg minket a szent lelkeddel. Légy kérünk a szombathelyi gyülekezettel. Olyan jó, hogy együtt lehettünk ma. Áld meg a gyerekeket, olyan jó, hogy ennyi gyerek jön a gyülekezetbe. Légy velük, Urunk, és légy velünk is, hogy úgy tudjunk bemutatni téged, és úgy tudjunk bemutatni mindent, ami a hithez tartozik, hogy ők akarjanak közel lenni a gyülekezethez, és akarjanak közel lenni hozzád. De legfőképpen szeretetért imádkozunk. Szeretetért, Urunk, egymásért, szeretetért, másokért. Könyörgünk, adj szeretetet a szívünkbe, mert enélkül semmit nem ér a hitünk. Jézus nevében könyörögtünk hozzád. Amen. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Erről ismerik majd meg, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok.